23 óra.
Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából. Felavatták Semmelweis Ignác orvos szobrát Firenzében. Interjú Rozivál László professzorral, a kezdeményezővel. Semmelweis Ignác orvos szobrát avatták fel a közelmúltban, június 4-én Firenze belvárosában. Az Ospedale degli Innocenti, az ártatlanok ispotája híres reneszánsz épületkertjében. A kezdeményezést Rozivál László emeritus professzor, a Semmelweis Egyetem volt rektora és intézetvezetője, Széchenyi díjas egyetemi tanár, az MDA tagja indította el. Megkerestük, hogy megismertethessük ezt a projektet hallgatóinkkal. Szeretettel köszöntöm a vonalban Rozivál László emeritus professzort.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és nagy öröm számomra, hogy erről a misszióról beszélhetek.
Hogyan sikerült megvalósítani ezt a fantasztikus szoborállítást Firenzében?
Ez régen kezdődött. Kezdhetném ott, hogy Olaszországban sem ez az első Semmelweis szobor, hanem 2 évvel ezelőtt Perugiában már egyet az ottani egyetemi nőgyógyászati klinika előtt felállítottunk.
Miért Semmelweis Ignác?
A történet 2015-ben kezdődik, amikor Semmelweis, aki a legismertebb magyar orvos, akinek az élete, tragédiája, sikere örök tanúságként szolgál, és akinek a munkásságán alapszik a jövőnk, hiszen a ma Magyarországának, Európának a jövője attól függ, hogy mennyi egészséges utód születik, és 1800-as évek elején a kórházakban az történt, hogy egészséges anyák bementek a kórházba szülni, és ott maradtak gyerekestül. Ez volt a gyermekágyi láz. Borzalmas történet, amikor 30%-a a kórházba bekerült és szülésre váró vagy szülni akaró anyáknak időnként 30%-a járványszerűen nem jött ki.
Röviden érdemes lenne ismertetni Semmelweis Ignác életrajzát.
Az 1800-as években volt egy magyar fiatal kutató, aki fölismerte azt, amit a kor nem ismert föl. Legyőzte a kort, de nem tudta meggyőzni a kort. Az történt, hogy évtizedek óta egész Európában is újra és újra ilyen nagy halálozás mutatkozott, de senki nem tudta megoldani a problémát. Ugye úgy nem lehet élni orvosoknak, hogy látják, hogy halnak a betegek. Valami magyarázatot kell rá találni, és a kor magyarázata egészen elképesztő volt időnként. A tellurikus hullámok a földből, a mi az ma, hogy csukjuk be az ablakot, akkor nem jön be, a durvaság, a fáradtság, különböző tejelméletek, hogy lehúzódnak a mélybe, a hasüregbe, és attól lesz beteg valaki. Sőt, a legfurcsább magyarázat az, hogy aki élvezi a szexuális életet, az hal meg igazán, hiszen kórházba szegényebbek kerültek be, az otthon szülő anyák általában nem haltak meg. Óriási gondot okozott ez, és Semmelweis azt mondta, hogy ezek a magyarázatok nem kielégítőek, különösen azt szúrt szemet neki, hogy 2 terem volt egymás mellett, az egyikben a bábákat oktatták, a másikban az orvostanhallgatókat, az utóbbiban dolgozott Semmelweis, mind a 2 teremben évente körülbelül 3000 szülés volt, és míg a bábákat oktatóhelyen körülbelül 60-70 anya nem tudott hazamenni, belehalt a fertőzésbe, a betegségbe, addig a másik szobában ez 10-szerese volt. Ezért nem volt elfogadható, és bölcs, tudósi hozzáállással szemelve, és azt mondta, hogy az lehetetlen, hogy a két egymás melletti szoba között a miazma, a fáradtság, meg az egyebek bármi különbség lehessen, tehát ő elkezdte, hogy statisztikákat és statisztikákat elemzett, ezzel az epidemiológia tudományát megalapozta, még állatkísérletet is csinált, ezzel a kísérleti kóléletant, és végül is mindent kiszűrt, hiszen még azt is mondták, hogy talán az az ok, hogy a kispap, mikor jön feladni az utolsó kenetet, és megrázza a csengőt, csengőfrázt kapnak a fáradt, kimerült szülők. Megkérte a kispapot, hogy ne csengessen, és így tovább, és boncolt, de nem jött rá mindaddig, amíg egyszer, amikor kimerültségébe szabadságra ment, és visszajött, és megtudta, hogy Kolecska barátja, aki egy korboncnok volt, meghalt, bekérte a tani jegyzőkönyvet, és egyszerre csak a fejéhez kapott, leírja a könyvével, hogy iszonyatos erővel hatott át a gondolat, a fölismerés, hogy Kolecska egy férfi ember ugyanabban a betegségben halt meg, amiben a nők szoktak. A bonctani tünetek pontosan ugyanolyanok voltak. És akkor hirtelen fölismerte, hogy itt nem történhet más, miután megtudta, hogy Kolecska úgy halt meg, hogy a keze boncolás közben megsérült, hogy úgy látszik, hogy a boncoláskor felszabaduló hullamérgeket valahogy az orvosok, aztán rájött arra, hogy a szülőcsatornán keresztül nem megfelelő kézmosással fölviszik a hüvelyen keresztül, tehát az orvosok, a bábák nem boncolnak, ők nem, a másik teremben az orvosok, akik boncolnak, elégtelen tisztaság miatt fölviszik, tönkretezik, megfertőzik a hullaméreggel a betegeket. És amikor bevezette, mert az a nagy tudós, aki nem csak fölfedezi a baj okát, hanem utána meg is oldja. Klórmeszes vízzel való kézmosást javasolt, ugye, mint prevenciót, mint megelőzést, és hirtelenjében a 20-25-30%-os halálozás 1% körül ide esett. Mi a tragédia? Mi az örök tanulság? Hogyha a körülmények nem megfelelőek, a tudomány bizonyító ereje sem hat az emberekre. Nem fogadták el. Milyen hihetetlen érdekes, hogy évtizedekig nem fogadták el Semmelweis igazságát olyannyira, hogy a következőket mondták. Ez olyan egyszerű, hogy nem is lehet igaz. Eddig is mostunk kezet. Sőt, a legfurcsább, és ez egy tudományos cikkbe is le van írva, saját szememmel olvastam, hogy az úriember keze tiszta, márpedig az orvos úriember. Idáig eljutott az ellentmondás, amely ma már az angol száz nyelvterületeken egy mondássá is vált, Semmelweis reflexként idézik ezt a kifejezést, és a Semmelweis reflex az a mai világban, különös Amerikában nem azt, ahol használják, nem azt jelenti, hogy ugye egy idegi reflex, hogy megütöm kezemet, ugrik egyet, hanem azt jelenti, hogy valaki valamilyen tudomány területen valami nagyon újat mond, és az emberek azonnal csípőből gondolkodás nélkül elutasítják. Mindegyiket azonnal eltemetni nem kellene, ezért ez kicsit védekező reflex is, de azért jobb az odafigyelés. Úgyhogy végül is Semmelweis megoldotta a kort, de nem győzte meg a kort. Mi történt vele? A tanait el akarták felejteni, a család névváltoztatást csinált halála után, a klinikán, ahol dolgozott, az utód nem engedte, hogy Semmelweis nevét kiejtsék, amikor a Virchow, aki világhírű német sejtpatológus Magyarországra jött 1858-ban előadni, és az akadémián, ugye akkor még mindig 7 évvel halál előtt volt Semmelweis, ő nem volt ott az előadáson, de hát tanítványok ott voltak, és Virchow újra elmondta, hogy a gyermekágyi láznak az oka a kimerültség, az általános gyulladás, a tellurikus, az éghajlat, stb. és egyetlen ember nem volt, hogy de kérem szépen, hát itt van Semmelweis tana, ami a statisztikával tökéletesen bizonyítható, mint ahogy mikor hazajött a Rókus kórházba 1850-es években, hirtelenjére 1%-ára esett a halálozás a gyermekágyi láz miatt, tehát tökéletes bizonyítékok voltak s mégsem. És még egyet azoknak a hallgatóknak, akik is ismerik Lister nevét, Lister a nyugati világban az, aki a műtéttani higiénés körülményeket megalapozta, az aszepszis fogalmát megalapozta, mindenki Lister nevéhez köti, és mégis Lister még 40 évvel Semmelweis felfedezése után is látták, hogy bemegy utcai ruhába, kézmosás nélkül a műtőbe, és kézmosás nélkül fölnyitja a sebet, vagy meg a vágást megejti, rengeteg fertőtlenítőszer, karbonsavat önt bele, és így operál. És utána évtizedek teltek el, mire a század elején, mert az igazságot nem lehet elhallgatni, szerencsére előbb-utóbb előjön az igazság, a század forduló után kezdődött el, amikor a világ véleménye megváltozott, hogy Semmelweis óriási.
Az utóbbi időben nagy reneszánsza van az anyák megmentőjeként ismert magyar orvosnak.
Olyannyira, hogy például a COVID járvány alatt 2020 márciusában a Google-ba a 10. legkeresettebb szó név Semmelweis volt. És utána néztem, hogy az elmúlt években Semmelweis nevével megjelent cikkek, amely Semmelweis tanairól és egyebekről szól, az naponta 5. Nem az újságokban, hanem a tudományosan nyilvántartott impact faktoros tudományos cikkekben. 2023-ban színdarabot írtak, Sir Mark Rylance, a híres londoni színész, színdarabot írt, ahol találkoztam is valamikor, szintén egy szobrot avattunk, és nagyon jó volt, hogy a színdarab milyen sikert hozott. 2017-ben Amerikában operát írtak róla, amit ősszel bemutattak, tavaszra már idehoztuk a Miskolci Zenefesztiválra, és óriási sikere itt is előadtunk. Tehát az egész világ könyvek, előadások, filmek, sok-sok film születik, ugye a magyar filmet is minden ismeri.
Hogy született meg a gondolat, hogy Semmelweis szobrokat állítsanak világszerte?
A gondolat kérem szépen úgy született, hogy sokat jártam külföldre, és tapasztaltam, hogy Puskást, Papp Lászlót, még 1956-ot mindenki ismeri. Az angol-magyar nagy foci meccset mindenki ismeri. De hol ismerik a magyar tudományt, a magyar művészeteket? És mikor 200 éves évfordulója volt a születésének, illetve előtte 5 évvel halálának 150. évfordulója, akkor elhatároztam, mint az Emlékbizottság egyik tagja, azóta elnöke, hogy Semmelweiset megpróbálom a magyar tudományosság nagykövetévé tenni, és minél több szobrot állítani, hiszen például ugye országunk boldogan próbálja diákokat, csereembereket, mindent elkövetni azért, hogy a magyar kultúra terjedjék, ennek a kis nemzetnek a nagy teljesítménye, ugye például a magas Nobel-díj számunk, egyszer kiszámoltam, hogy ha a Nobel-díjat nem darabra számjuk, hanem elosztjuk a lakosság számával, akkor a harmadikak vagyunk a világon. És én elmentem a kormányhoz, és azt mondtam, hogy kérem szépen, egy szobor az több száz évig ott fog állni, és hogyha a szobor nem csak egy arc, hanem a talapzatára rá van írva a helyi nyelven, magyarul, és a turistának angolul, röviden, de velősen, hogy miért is van ott a szobor, akkor ez egy igazi hirdető oszlop, tehát igazából a magyar tudományosságot méltóképpen tudjuk évezredekre hirdetni. A legelső szobor, elmondom, hogy Teheránban is professzor vagyok, és amikor jött egy nagy oktatási küldöttség a minisztériumban, egyszer csak éppen a 150. évforduló közeledett egy fél év, pár hónap múlva lett, és én akkor az egyik nyilvánosat megkérdezte a minisztériumban a iráni professzor látogatókat, hogy tudják maguk, hogy ki volt Semmelweis? Hogy ne tudnák, és mondom, van maguknak Semmelweis szobró? Egymásra néztek, elpirosodtak, és azt mondták, hogy nincs. De mentségükre legyenek mondva, 3 hét múlva fölhívtak, hogy ha segítek a Teheráni Orvostudományi Egyetemen egy Semmelweis szobrot állítani, ők boldogan fölállítják. Hirtelen találtam egy azóta már Kossuth Díjas, Madaras István nagyszerű művészt, aki egy gyönyörű szemelvejs szobrot állított, fölavattuk, maga Orbán Viktor miniszterelnök úr avatta. Óriási siker azóta is. Ez az első ázsiai szemelvejs szobor volt abban az időben, és hát azóta már fényes az orra, az arca, mindenki simogatja. Tehát szinte egy búcsújáró helyé vált a szobor, és akkor elhatároztam, és kormány segítségével az egyetem nevében azt mondtam, legyen ez egy misszió, és azóta 20 országban, 4 kontinensen, 26 városban, és ezek szerint 2 olasz városban is állítottunk szobrot. És mert valaki azt gondolja, hogy ez egy ilyen öncélú dolog, nem öncélú. Én azt remélem, hogy ez a szoborállítás, és előbb-utóbb mi kapunk Einstein, Goethe és egyéb szobrokat, és ezáltal a jövő generációi az utcán való séta közben művészi élmény és katarzis, vagy csak megérintés közben jutnak egy olyan nemzetközi tudáshoz, egymás nemzet kultúrájának megismeréséhez, ami egy igazi, méltó kulturális misszió lehet.
Melyek a további terveik?
Már el is készült az a szobor, amelyik filmébe fog menni az egyetemre még idén, aztán a Karolinszki Egyetemre fog kerülni a következő, és egyetlen kontinensen, Dél-Amerikában még nincsen igazán szobrunk, de azért azt el kell mesélnem, hogy ezek a szobor avatások óriási dolgok. Amikor Tókióban avattuk a szobrot, akkor nem csak ugye eljött a öreg császárnő, hanem az történt, hogy azt mondták, hogy hát az kizárt, hogy mi a császárnővel igazából találkozhassunk. Amikor a szoboravatás megtörtént, akkor félrehívtak, és egyszerűen csak megjelent Michiko japán császárné, odajött, gyönyörű angolsággal azt mondta, a népe nevében köszöni ezt a nagyszerű, gyönyörű gondolatot, és Kobayashi Kenichiro az eseményre külön zeneművet szerzett. Meg az is nagy dolog, hogy Kínában is van, hogy Amerikában, Los Angelesben, meg New Yorkban, Ausztráliában, V4-ekben, a WHO-ban, amikor avattuk a szobrot az aulában, arra jött egy ember, és azt mondja, mit csinálnak? Mondom, hát angolul, hogy hát szemelbe szobrot avatni. És honnan vannak? Mondom, Magyarország. Jé, hát a magyarok ennyire szeretik a németeket? Mondom, miért? Szóval, hát én orvos vagyok, hát ez egy német ember a szemelvejsz. Tehát vigyázzunk el, megmagyaráztam neki, hogy ez magyar ember. Jó, tehát a következő tervek további szoborállítás, illetve megkeresést kaptam arról, hogy próbáljam segíteni Lisztnek a szoborállítását, mivel Liszt hosszú időt töltött Olaszországban, a magyar nagykövetség, és különösen Erika Fodre grófnő, aki a Medici nagyhercegnek a művészeti tanácsadója, és a grófnő ugye nem csak a Lisztet, de ezt a firenzei szoborállítást is nem csak, hogy támogatta és segítette a helytalálást, hanem még saját pénzéből is a helyi fölállítást azt fedezte. Tehát hihetetlen, hogy milyen segítőkész volt. Nélküle valószínűleg Firenzében nem sikerült volna szobrot állítanunk. És azért bárhol állítunk szobrot, Firenzében, a művészetek egyik központjában, méltó 14. században épült nagyszerű épület kertjébe egy szobrot állítani, hát ez több mint dicsőség.
Ez így van, tényleg nagyon nagy elismerés ezért a kezdeményezésért, ennek a missziónak az elindításáért, professzor úr. És sok sikert kívánunk a további szoborállításokhoz.
Hát örömmel csinálom ezt a feladatot, és folytatom. És köszönöm szépen a megkeresést.
Rozivál László professzorral készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.